Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Lettországba érkezünk, róluk fogunk beszélgetni, magas nők, jégkorongcsapatok. És hát természetesen most sajnos, amiért egyre többször szóba kerülnek, hogy a Baltikum mint lehetséges veszélyzóna, vagy mint lehetséges következő célpontja a putyini nyomulásnak, ami azért szerencsére nem annyira egyszerű vagy kézenfekvő, hiszen NATO tagállamokról beszélünk, de az, hogy hogyan működnek, hogyan élnek, az Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével nézzük át. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok! Igen, hát a Borostyán úton haladunk lefele, ugye múltkor néztük már Oroszországot, Észtországot, és most eljutottunk Lettországhoz, ami Latvia néven szerepel így a nemzeti irodalomban. Északról Észtország határolja, keretről részben Oroszország, tehát innen a nyomás is részben, meg Belorusszia, és délről meg Litvánia. Tehát egy...
Nyugatról meg a tenger.
Igen, nyugatról tenger, 1,9 millió lakosú ország, 64 ezer négyzetkilométeres, tehát kisebb, mint Magyarország, és hát a főváros Riga, az is egy 600 ezeres városa. Én néztem, hogy van-e valami, amitől ők igazán híresek, de úgy nem találtam semmit, minden úgy néz ki, hogy úgy van, de olyan, mint amit láttunk az észteknél, hogy technológia, meg ezek az úgy Latviánál, tehát Lettországnál így igazából nem jött össze, de ez nem azt jelenti, hogy ez egy olyan unalmas ország lenne, de olyan nagy kiugrás mondjuk az észtek után nem volt. A történetük viszont nagyon-nagyon párhuzamos, de ez nem is meglepő ebben a földrajzi fekvésben. Tehát ugye ez egy ősidők óta lakott terület volt, amit aztán a 12. század körül a német lovagrendek foglaltak el. Később Hanzaváros is lesz, 1282-ben Riga, tehát bekapcsolódik ebbe a hanzakereskedelemben. Aztán a későbbi évszázadokban Litván és Lengyel uralom alá kerül, tehát ezt majd fogjuk látni jövő héten, hogy Litvánia azért egy sokkal birodalmi vagy ilyen nagyobb erőt képviselt, majd aztán a svédek foglalják el, és 1795-től az orosz birodalom részévé válik, tehát ez a terület az gyakorlatilag úgymond mindig orosz fennhatóság alatt volt az elmúlt 200 évben. 1920-ban az első világháború után lesznek önállóak, ami hát a helyből háborúkhoz vezetett, amiket hát meg is vívtak, és nagyjából, tehát a bolsevik Oroszországgal szemben, de olyan sokáig nem tartott ez a függetlenség, és 34-ben volt nekik egy belső katonai puccsuk, a Kellis Ulmanisszel, de 39-ben a Molotov-Ribbentrop egyezmény hatására ők szovjet befolyás alá kerültek, de ez csak 41-ig ugye a Barbarossa tervig tartott, mert akkor németek foglalták el újból, majd 44-ben újból az oroszok visszafoglalták, és aztán ez 1991-ig fönn is állt. Tehát azért ebben a térségben az orosz befolyás mindig is nagy volt, de ez érthető, hiszen a tengeri kapcsolat miatt ez jelentős volt. Ekkor egyébként a 91 a lakosságuknak is a csúcspontja, 2,7 millió lakosuk van, tehát most csak 1,9, tehát nagyon jelentős volt az elvándorlás. Ez gyakorlatilag kitelepülés, nem, igazából ennek az
oka... De melyik irányban, nyugatra vagy keletre, mert tekintélyes orosz lakosság maradt ott, és ők mentek Oroszországba is, illetve nyugatra is a...
Én ezt nem tudtam megfejteni, de gyakorlatilag nyugatra, tehát azért meglepne, ha valaki Oroszországba vonulna vissza innen, főleg miután ugye 2004-ben EU-s állam lett, tehát ilyen szempontból, de mondjuk ez egy azt megelőző időszak. Aha. De nagyon erős volt itt az orosz betelepítés, tehát az egész tehát az egész térséget az oroszok, majd beszélni fogunk az iparáról, fontosnak tartották. Tehát elég kevert volt a lakosság, és ugye 2004 EU-NATO, és 2014-ben belépnek az eurozónába. Na most röviden földrajzilag végigmenve, hát nem meglepő módon itt is 54% a területnek erdő, a legmagasabb pontja 311 méter, tehát itt azért nagy helyekről nem behetünk, ennek megfelelően igazából nagy ásványi kincsei nincsenek is, tehát nagyon valami olaj van, de nem plős, közel 3000 tó van viszont, és rengeteg természeti szépség van, a terület, tehát az ország területek 20% a nemzeti park. Tehát ez egy elég egyedülálló helyzet, viszont tranzitország volt, tehát teljesen energiafüggő, az orosz gáztól és olajtól függ. Egy időben az oroszoknak komoly termináljaik is voltak a Rigajövőben, de ezt felszámolták, tehát gyakorlatilag mára csak az energiafüggőség maradt. Na most a szovjet időben ezt a térséget feldolgozóiparral rendesen megerősítették. Ennek nem tudom, mi volt az oka, hogy ilyen nyugati részre vitték ezeket, de gépipar, elektronikai ipar, élelmiszeripar elég komolyan jelen van. Viszont ezek közül ezeket privatizálták is döntő részben a rendszerváltás után, tehát 94-ig nagyjából bezárólag, vagy azt követően. Ebből én, amit így végignéztem a top rendjéket, abban az Elko volt, ami egyedül úgy megmaradt, ami egy korábbi orosz vagy szovjet elektronikai vállalatból nőtt ki, és egy ilyen hát elektronikai kereskedő, vagy ilyen gyártó cégé vált. De őszintén, szóval rengeteg mindenük van, faipar, minden, de úgy nem láttam benne olyan nagy brendeket. Tehát még az északnél láttuk ugye ezt a fejlődő IT-szektort, itt ezt nem láttam, de itt azért egy nagyon robosztus gyártóipar volt és van. Tehát ez azért ez látszik. Na most az adórendszerük az nagyon hasonlít, de mégsem olyan jó, mint az észteknek van. Az áfájuk egy picivel magasabb. A társasági adójuk az ugyanúgy 20%, de itt nekik egy ilyen speciális számítású módszerük van. Egy 0,8-as szózóval, vagy hát 0,8-es szózóval tekintik ezt, és az effektív adó kulcsuk az 25%, tehát a gyakorlatilag vissza kell, tehát a társasági adójuk az magasabb. Bonyolultabb is a rendszer, tehát ezt most én ebben nem nagyon mennék bele, hogy mit lehet levonni, de így összességében nem tűnik egyszerűbbnek, mint az észt, egyébként megkedvezőbbnek sem. Van ilyen mikrovállalkozási adójuk, de az 40 ezer euróig, de ami szintén ami kicsit a mi katánkra rímel, de ez azért ilyen befektető oldalról nem túl izgalmas, és a SZIA-juk is 20%-ról indul, de már 23% 40, gyakorlatilag 20 ezer euró fölött. És hát ez, és a fölött pedig 78 ezer euróig tart, és a fölött pedig 31%. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy egy kicsit, ahogy jövünk délre, ugye az adórendszerük már kevésbé kedvező. Az ország szerintem egyébként most így majd boton elmondja a politikai helyzetét, a gazdasági sem egyszerű. Tehát leválni egy ilyen feldolgozóiparra az oroszországi háttérről, vagy szovjet háttérről egyáltalán egyszerű, teljes energiafüggőség. Igazából, ahogy láttam, saját erőműjük nem is nagyon van. Tehát valami vízi erőműjük van, de az sem túl jelentős. Szóval itt azért azt gondolom, hogy ez a fajta függőség vagy függetlenség, ez egy hosszabb távú kérdés lesz. De egy biztos, hogy egy nagyon szép történelemmel és kultúrával rendelkező ország nyilván keresi az útját. Trendeket azért meg kéne fordítaniuk, tehát ez a lakosság csökkenés azért egyébként már megállt, tehát azért van egyfajta növekedés, de azért az a kivándorlási hullám az egy mély nyomot hagyott a lett gazdaságban. Ettől függetlenül egyébként gyönyörű hely Riga, tehát én, ahogy láttam, ilyen Art Deco város.
800 ilyen épület van, igen, ilyen
szecessziós. Szuper jó hely, igen.
Igen, ez egyébként érdekes, hogy ezt a kort ők hogyan fogták meg. Valószínűleg egyébként ez az ő önálló korszakuknak egy ilyen felszabadult, mert ők akkor már függetlenek voltak, és lehet, hogy ez a függetlenség adta meg ezt a hangulatot, ahol az építészet is ekkorát szárnyalt. De úgy, Riga tényleg szép és minden, de úgy az az igazi pluszt én nem találtam meg, de ettől én nem szeretném azt mondani, hogy Lettország egyáltalán nem érdekes. De egy biztos, hogy nincs könnyű sorsuk, főleg manapság.
Hát ha abból indulunk ki például, hogy Riga lakosságának ma is a fele orosz, fele lett, itt komoly feszültségek vannak már ebből is a jelenlegi helyzetben, igen.
Igen, és emiatt nagyon nehéz egyébként megítélni az ő gazdasági fejlődésüket, tehát amennyire az észtekről tudtuk, hogy finnugor nyelvet beszélnek, és igazából úgymond Finnországhoz húznak kultúrába sok szempontból, a lettek azok már nem finnugor nyelvet beszélnek, hanem inkább ezeket az európai vagy szláv nyelvet, és saját önálló nyelv a lett nyelv, tehát ennek az országnak az önállóság ugyan évszázadokon keresztül nem volt megadva, de a lett nyelv az létezett, és egyébként az orosz uralom alatt is két nyelvű volt az ország, tehát az orosz nyelvet nyilván beerőltették a rendszerbe, de ettől függetlenül ez egy erős nyelv és hagyományokkal rendelkező terület.
Oké, Zoli, nagyon szépen köszönjük.
Köszi, izgalmas én volt. Botondot hívjuk, mert mondja a többit. Szép napot neked is.
Köszi, sziasztok.
Szia, Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adó tanácsadó partnerével beszélgettünk Lettországról.
És végre van olcsó járat is Rigába.
Igen.
Most indult tavaly november óta. Igen.
Repült Rigába.
Az Air Baltic volt korábban is, az ilyen hibrid modell, az olyan drága, tehát ilyen középre pozícionált, de most már egyik ultra fapados is repüli, és tényleg nagyon szép.
Igen.
Érdemes egy abszolút.
Nekem is abszolút tervben van, ez nagyon izgat, ez a rengeteg szecessziós épület, aminek egyébként egy jelentős részét a rendező Eisenstein apja tervezett. Van ott egy komplet utca, ami az ő épületeiből áll össze.
Folytatódik az Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
És akkor folytatjuk lettországi kalandozásunkat most éppen.
Folytatnánk.
Dr. Feledi Botonddal, de jött egy trillázó hang a telefonjából, na nem baj. Majd nézek üzeneteket. Az viszont baj, hogy nem nagyon írtak a kedves hallgatók, de majd mindjárt keresek korábbiakat. Azt mondja, valaki például írt egy példát, vagy lehetséges megoldást arra, hogy hogyan lehetne valahogy differenciáltan és lassan ezt a benzinásapkát kivezetni. Mindenki kér számlát, és az APEC a következő hónapban 100 literig mindenkinek megtéríti a különbséget. Schluss plusz. Csak magyar adószámra. Igen, és akkor itt szépen azt a mennyiséget lehetne például csökkengetni 8-ra, 50-re, stb. Ez például egy lehetséges megoldás. Na, de hogyha minden igaz, itt van velünk Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértő. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt mindenki, ha mindenkit.
Ez véletlen jó, mintha itt ülnél közöttünk.
Na végre, jobb van.
Na, szóval Lettország, hát Zoli ugye elmondta, hogy fogyogatnak, kevesen vannak, illetve most az éppen megállt, közben én azon gondolkodtam, hogy így az orosz medve árnyékában mennyire reális az, hogy ott lehet tartani a fiatalokat, meg egyáltalán az ott lakókat, és mennyire nagy a fenyegetettség.
Meg hát a nagy feszkó, pont emiatt,
és a nagy feszkó,
a lakosság negyede országos szinten orosz. Anyanyelvű, illetve Rigában a fele az embereknek, igen.
Így van, és ugye a keleti nagyváros, a második legnagyobb város pedig több mint 50%-ban orosz etnikumú, és közel 80%-ban orosz anyanyelvű. Tehát itt azért bőven van belpolitikai tétje is ennek az egész történetnek. Hogy mennyire érdemes a kivándorlásba vagy a bevándorlásba gondolkozni, azt hiszem a miniszterelnök példája a legbeszédesebb, mert hogy Krisztiánis Karinz, aki 2019-ben lett az ország miniszterelnöke úgy, hogy a legkisebb pártot vezette, aki éppen csak 1%-kal a küszöb fölött jutott be a parlamentbe. Ő 1997-ben költözött haza egy amerikai kivándorló család gyermekeként.
Jó.
Tehát ők még a szovjet időkben menekültek ki, ő kint született, végezte az egyetemét, és 97-ben jutott arra a döntésre, hogy akkor indít egy fagyasztott ételüzletet Riga és környékén.
Milyen remek ötlet!
Úgyhogy ha még akkor is látták a perspektívát, vagy már akkor is látták a perspektívát. 5 évig dolgozott ezen az üzleten, és aztán az egyik interjújában arról beszélt, hogy az itteni rettép és a bürokrácia, ami a üzletet nehezítette, az vitte a politikai pálya felé, úgyhogy aztán volt EP képviselő és mindenféle más is. A lényeg, hogy most egy ötpárti koalíciónak, ahol mind a négy párt nagyobb, mint az övé, a miniszterelnöke, és még így is két tárcát kiharcolt a saját pártjának, mégpedig nem is akármelyiket, mert ez a pénzügy és a külügyi tárca.
Ez ugye magyar aggyal gondolkod, meg látva az itteni viszonyokat, ez hogy fordulhat elő, hogy a legkisebb adja a miniszterelnököt? Hát itt megölik egymás két helyért, meg két pozícióira listán, tehát nem, tök fura az egész.
Szóval más ez a politikai kultúra, és akkor ehhez adjuk azt hozzá, hogy az orosz kisebbségnek saját pártja van, a Harmónia párt, ami időnként nagyon komoly százalékokat szerez, ugye, hogyha ezek az oroszok elmennek szavazni, akkor azért ez egy többségében az első háromban végző párt volt az elmúlt években, és így aztán 2012-ben egy elbukott népszavazási kezdeményezés volt az orosz nyelv hivatalos átételére, ami ugye részben válasz is arra, hogy a nyelvvizsga egyébként kötelező volt az állampolgársághoz. Tehát a lett nyelv az kötelező volt, aztán ezt egy picit enyhítettek később. Úgyhogy hát van feszültség, nyilván ez a népesség szintén, ahogy ezt Észtországban is néztük, nem kicsit az orosz médiát fogyasztja, viszont egészen döbbenetes adatok vannak arról, hogy még emellett is a ukrán háború kitöréséig egyébként a lakosságnak nagyobb része itt élte megbízhatónak az orosz nyelvű médiát, mint amennyi orosz lakosa volt az országnak. Tehát, hogy itt azért más a helyzet, tulajdonképpen egy picit, mint az észteknél volt, úgyhogy mindezzel együtt kell számolnunk azzal, hogy az orosz penetráció más rétegekben is tengermély. Ugye az egyik az a Russian Landromat, tehát hogyha a hallgatóknak ebédszünetben van ideje, feltétlen ajánlom, valószínűleg az egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb Európai Unión belül felfedezett orosz pénzmosásnak a története. Itt egy 20 milliárd dollárnyi pénz átmozgatásáról beszélgetünk, tehát nem...
Igen, ez nem apró pénz.
Nincs elaprózva. Ebbe több, egy tucatnyi orosz bank mindenféle benne volt, amerikaiak felfedezték, jelezték, és hát ahogy az lenni szokott a szövetségesek között, Liga úgy döntött, hogy lép az ügyben. És felszámolták ezt, a Nemzeti Bank elnökétől kezdve pénzügyminiszteren át a PSZF vezetéséig sok mindenkit leváltottak, és az ország egyik leggazdagabb embere, aki a kikötővárosnak volt egyébként a polgármestere, szintén megbukott, aki, és akkor megint csak kapaszkodjunk, 5 évre elítélték. Ugye? Tehát, hogy az igazságszolgáltatás végigpörgött, és kijöttek a doboz másik végén az ítéletek, és ezeket végre is hajtják. Úgyhogy miniszterelnök jelölt is volt ez az úriember, de hát aztán utolért a jogszolgáltatás. Ennek a keretében csak tegyük hozzá, hogy például a Harmónia pártnak van olyan képviselője, akinek a mentelmi jogát felfüggesztették, mert orosz kémkedéssel vádolják. Tehát amikor úgy ülünk egy parlamentben, hogy egyébként van egy nagyon komoly orosz párt, és egyébként az a szomszédország ezt a kisebbséget hangzatosan is 10 éve meg akarja védeni, és közben kiderül, hogy itt aktív kémkedés van, hogy bevásárolják magukat az ország pénzügyi rendszerébe, tehát egy nagyon-nagyon sérülékeny nemzetbiztonsági hártya van, amit gyakorlatilag nap mint nap meg lehet vénelni. Most a Moody's ennek ellenére megtartotta a minősítést, tehát egyébként elismerték a pénzmosás elleni küzdelemnek az eredményeit. Hát így.
Hát ez kemény, igen.
Nem tudom, hogy tehát itt a nemzeti kérdések azok tényleg nagyon izgalmasak, és szerintem ez megint még Trianon után is magyar kisebbségestől is egy nagyon másik szituáció. És amit elmondtunk az északi együttműködésről múltkor kormányzati szinten, az északi együttműködési tanács és a parlamentek közötti együttműködés, azt tegyük hozzá, hogy van egy északi finanszírozási csoport, ami teljesen leképzi a Világbank csoportnak a mintáját, tehát van északi befektetés, alap, északi fejlesztési alap, és van egy külön a környezetvédelmi finanszírozásra szánt alap. És ezeknek már több mint 2005 óta tagjai a balti államok, ugye a skandinávokkal együtt. Tehát egy saját pénzügyi csoportjuk van, aki a világpiacról veszi fel egyébként a pénzt, tehát onnan teremti meg a definanszírozásra a lehetőségét. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon komoly együttműködési tészakon. Ezt megint csak egy pillanatra, ugye mi mind vitatkozunk itt Közép-Európában, hogy az oroszoknak a Nemzetközi Befektetési Bankjának ki tagja, ki nem tagja, ugye most már csak Magyarország az, budapesti székhelyű EIB-nek, vagy hogy kilép be a kínaiak bankjába, vagy hogy mi van az IMF-szel. Miközben nekik sajátjuk van.
Ez elég érdekes.
Igen. Jól csinálják.
Tehát azért, és mindezt egy fenyegetés árnyékában, szóval valahogy más a nem tudom, az a társadalmi makrokörnyezet, ami ezeket nyilván lehetővé teszi.
Igen, nyilván.
Annak ellenére, hogy itt a bizalmi indexek nem radikálisan másak, és tényleg egy komoly korrupciós történet volt. Egyébként az IT szektor az brutálisan vágtat itt is. És hát a lettek Riga komolyan vitatkozott nagyon a németekkel január óta az ukrán ügyről. Tehát egyszer be is szóltak a németeknek, hogy azért ez minimum képmutatás, hogy ők hogy viselkednek Berlinből, Oroszországgal és a kínaiakkal, miközben ők itt a keleti végeken próbálják tartani. És hát már akkor vitatkoztak a nehéz fegyverek szállításán, ami ugye a mai napig vita, pedig 4 hónapja tart a háború.
Igen.
Úgyhogy hát ez egy nagyon-nagyon-nagyon a maga módján ügyesen feltámadó ország.
Na hát akkor szurkolunk neki. Köszi szépen, Botond, a beszámolódat, szép napot neked.
Szia!
Dr. Fejde Botond külpolitikai szakértővel fejeztük be a lettországi utazást. Megyünk tovább, mivel is zene és aranyköpés jön.
Igen.
Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.